A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Rádiószínház dokumentum műhelye. Requiem 4 magyar sportolóért. Embervadászat a Dunán. Martinkó Károly dokumentum műsora.
Amikor beugrottam a Dunába, én rögtön lementem a Duna fenekére. Az egy olyan 3 méteres mély víz volt ott, és marha szerencsémre ott láttam egy ilyen bitang nagy sziklát. Az a szikla az fele akkora volt, mint egy íróasztal. És abban a sziklában én berekapaszkodtam. Én nem csináltam semmit, én csak ott kapaszkodtam. És közben a Duna persze vitte a többi úszókat le délfele, és egy olyan 15-20 másodperc után hallottam a géppisztolyt. És én kapaszkodtam, és mondtam, hogy ja Istenem. És amikor kifutottam a levegőből egy olyan 1-2 perc után, akkor följöttem a levegőért, és láttam, hogy a Sanyi, a Fekete Gabi, meg a Power Karcsi, azok úgy lejjebb vannak, és ez a naszád, ez ott ment így körülöttük, körbe, és 3 pribét csak lőtte őket géppisztolyából, és ez nekem egy rettenetes látvány volt, és akkor oda kiáltottam nekik, hogy menjetek le víz alá, víz alá, víz alá, víz alá. És ezek a pribékek fölnéztek, és látták, hogy én ott fönn vagyok, de nem jöttek oda rögtön, hanem még mindig a barátaimat, gondolom addig, míg szitálván elmen, lőtték őket, és akkor megindultak én felém.
...1956. augusztus 19-én olyan tragédia szemtanújává vált a Pozsony közelében magasodó Dévényvára, amelynek a hosszú története során még soha. A Pozsonyból induló és a vonalába érve kikötés nélkül Pozsony felé visszaforduló sétahajóról, ruhástól és cipőstől a Dunába vetődő 4 fiatalemberre záporozni kezdtek a sétahajót követő határőr naszádból a géppisztoly és a géppuska lövedékek. Jó Sándor, többszörös ifjúsági úszóbajnok, vízilabdázó, és Fekete Gábor, a politikai szókimondása miatt ellehetetlenített úszóedző élete nyomban véget ért. Szitává lő testükből kiömlő vér valósággal megfestette a Dunát. Hasonló sors várt Szilárd Zoltára, a magyar úszósport nemrég még tündöklő csillagára, és Pajer Károly kerékpár versenyzőre is. Szilárdnak azonban szinte csodával határos módon sikerült ébbőrrel osztrák partot érnie, Pajer Károlynak pedig a határőrök által lapáttal felbesújtottan a naszádjuk fenekére jutnia. Ennek a rettenetes eseménynek az akkor még gyermekkorú szemtanúja volt Szekeres István, a Nemzeti Sport volt főszerkesztője, aki évek óta a Magyar Sportújságírók Szövetségének az elnöki tisztét tölti be.
56 nyarán a szüleimmel együtt elmentünk Pozsonyba, rokonlátogatásra. Egy nagynéném, fia, menye élt ott. Hát édesanyám is azt hiszem, hát 15 éve nem látta a nagynénit. Úgyhogy ez egy nagyon szép nagy családi találkozás volt. A rokonok programot szerveztek nekünk, megnéztük Pozsonyt, és ugye az egyik nap elmegyünk délután sétahajóval Dévényvárát megnézni. Dévényvára ugye az osztrák határon van, a hajó természetesen ott nem állt meg, éppen ott fordult meg a vár alatt, láttuk a várat, és hajókáztunk tovább. Odaértünk a várhoz, a hajó jobb oldalán jött egy rendőrmotoros. Vigyázott ránk, gondolom, hogy nehogy az osztrák imperialisták megtámadjanak minket. És amikor fordult a hajó, a túlsó oldalon, mint ahol a motoros jött, én csak egy ilyen riadalmat láttam, és már csak mondták, hogy itt három vagy négy ember beugrott a vízbe. A hajó dudált, a rendőrmotoros óriási sebességgel megkerülte a hajót, ment a túloldalára, és ebben a motorcsónakban katonák, egyenruhás emberek felállva géppisztollyal lőtték a vizet. Ezt már én is láttam. Iszonyú látvány volt. Mindnyájan megdöbbentünk, hát én, mint kisgyerek főleg, hát először találkoztam ilyesmivel az életben, meg hogy lőnek. Visszaért a hajó Pozsonyba, akkor ott azt mondták, hogy senki nem hagyja el a hajót. Jöttek a rendőrök, mindenkit igazoltattak, mindenkivel beszélgettek, aztán egy olyan talán másfél óra múlva kiengedtek minket a hajóról. Ennyi volt a történet, amit én átéltem. Az biztos, hogy a pozsonyi lapok nem számoltak be róla, mert ugye a rokonok mondták volna, hogy benne van az újságban, hogy mi történt. Tehát annyit tudtunk, hogy három vagy négy ember beugrott a vízbe, de hogy magyar vagy csehszlovák állampolgár, ezt se tudtuk.
Most már ugye tudott persze, hogy kik ugrottak be a vízbe. Ott elég keskeny a Duna, és eddig még mindenkitől azt hallottam, hajósoktól is, hogy amikor ez a nagy sétahajó megfordult visszafelé Pozsonynak, akkor tulajdonképpen már
osztrák terület volt.
Mi indította Szilárd Zoltánt arra, hogy akár az életét is kockára téve a szabad világba jusson?
Pesten születtem, aztán Berettyóújfaluban éltem 10 évig, utána Püspökladányban 1 évig, de már Püspökladányban nem is éltem, mert a szüleim elküldtek Kőszegre, a kőszegi Hunyadi Mátyás katonai nevelőintézetbe, Alreálba, és ott voltam 4 évig, a háború végéig. Apám az első világháborúban katonatiszt volt, rá volt bízva a fiatal Ferdinánd herceg, hogy nehogy valami baja legyen. A herceg volt a főparancsnok az olasz fronton, tehát tulajdonképpen az apám csinált mindent. És amikor fogságba estek, és ott volt 4 évig, a fogság után vitézzé avatták, ezredes lett, méltóságos vitéz Szilárd Zoltán, ezredes úr. Ő volt a Bihar megyei vitézi szék főkapitánya, majd ha jól emlékszem, a harmadik magyar hadseregnek a parancsnoka. 939-40-41-ben valahogy így. Majd őt nyugdíjba tették, mert ő nem volt nyilas, náci beállítottságú személy. Ő mindig is egy demokratikus ember volt. Aztán persze, amikor a komcsik átvették a hatalmat, akkor őt semmibe se vették, nem adtak neki nyugdíjat, ki akarták őt telepíteni. És én fölmentem a Hegyi Gyula bácsihoz.
Hegyi Gyula akkor az ország első számú sportvezetője volt.
És mondtam neki, hogy Gyula bácsi, hát mondom, mi ez? Hát nem lehetne csinálni valamit ezzel? Azt mondja a Gyula bácsi, azt mondja, hogy majd én mindjárt felhívom a Veres Pétert. És felhívta Veres Pétert előttem, én ott ültem az irodájában, és beszélt vele, és akkor a Veres Péter végre elintézte, hogy apámnak nem kellett se Szibériába, vagy valahol, nem is tudom, hogy hova kellett volna menni neki, de nem kellett neki oda menni, hova kellett menni. De aztán egy fél éven belül meghalt, úgyhogy nem sok kárt teremtett a népi demokráciának.
Hogyan lettél úszó?
Kőszegen mindig volt egy úszóverseny, és én mindig megnyertem. És 1946 végén én megyek a körúton, és a Markovics Kálmán, aki kőszegi katonaiskolai osztálytársam volt, és az igazi neve tulajdonképpen Gróf Spitzai és kisterpesti Markovics Markovics Kálmán. Kálmán jön nekem, és azt mondja, Zulikám, te akarsz egy jót enni? Mondom, hát de milyen jó lenne. És azt mondja, hát gyere le az úsziba, ha úszol a Máté Lacinak, akkor kap kaját. Én lementem az úsziba, ott volt egy Máté Laci nevű bácsi, úszóedző, és azt mondta, hogy Szilikén vágjál le nekem egy 50-et. És én levágtam egy 50-et. Ifjúsági rekord volt. És akkor azt mondta, hogy Szilikén, te nem csak enni kapsz reggel, hanem kap buszjegyet, meg villamosjegyet. És így kezdtem el úszni a Máté Laci bácsinál a Fradiba, 1946-ban. A Máté Lacival úsztam körülbelül 47 közepéig, és már akkor megnyertem minden ifi bajnokságot. Elindultam a országos férfi bajnokságokon, és ott Kádas Szatmári Szilárd volt a sorrend 47-ben, és én akkor még csak 16 éves voltam. És 48-ra odáig eljutottunk, hogy akkor már inkább Kádas Szilárd találkozókról beszéltünk. És hogyha amikor kimentünk az olimpiára, akkor a Kádas Gyula persze egy csodálatos úszással harmadik lett, én meg hetedik. Váltóba verhetetlen voltam, mert én a csapatomért küzdöttem, a hazámért, és nem lehetett megverni engem. Nem lehetett.
Mi történik az olimpia után, Zolikám?
51-ig minden rendben volt. Jól úsztam. Nagyon sok magyar bajnokságot nyertem, Európa bajnokságot és főiskolai világbajnokságot. 52-ben engem is beválogattak az olimpiai csapatba, és aztán azt hiszem egy nagyon-nagyon jó barátnőm besugott, ahogy én nem fogok visszajönni.
Zoli, ennek a barátnőnek megmondtad azt, hogy nem fogsz visszajönni?
Megmondtam neki, hogy én kimaradok, és amikor én kimleszek, akkor őt is ki fogom hozatni nyugatra. Megmondtam neki, igen. És azt hiszem, hogy ő besugott az ÁVO-hoz, és engem bizony leraktak a francba. Meg voltak győződve arról, hogy nem jövök vissza, hogy kimaradok. Besugás által lett így elintézve, fekete listára kerültem, és az volt a vége az úszásomnak.
Aznap, amikor a 100 méteres gyorsúszás döntőjének a résztvevőit szólították, a Margit-szigeti sportúszoda nyitott 50 méteres medencében egy szál magadban rajthoz készülöttél, több időmérő várta, hogy mit úszol. Aztán hogy is volt ez?
Akkor, amikor a Szepesi Gyuri bemondta, hogy most indul a százas gyors, akkor engem is elindultak. És másodpercre egyszerre úsztuk a 100 gyorsat, ők ott, én itt. És én nyertem.
És akkor elérkezik 1956 nyara. Mi is történt akkor, Zolikám?
Ugye akkor volt ez a úgynevezett Sujánszky Jenő és társainak az összeesküvése, vagy a volt hadaprodiskolások összeesküvése. És én ebben a társaságban nagyon benne voltam, én voltam az egyik szervezője, de szerencsére én hozzám nem mertek az ávósok hozzám nyúlni egy jó 7-8 hónapon keresztül, de letartóztatták egyiket a másik után, a Sujánszky előtt, a Medgyánszkit, a Zsótér Bandit.
Radiba úszott 1500-on, mindig dobogós volt. A Faraszt, hadd mondjam, így hívták őt, egy nagyon klassz srácot. Őről a beszél?
Pontosan a Zsótér Bandiról van szó, életem legjobb barátja. Éveken keresztül benne voltunk a vegyes stafétába, gyors stafétába, mit tudom én, mibe.
Egy világcsúcs is fűződik a nevetekhez.
A Zsótér Bandi úszta a 200 pillangot, én úsztam a 100 gyorsot, és mi akkor úsztunk egy világrekordot, és még ma is az a világrekord nincs megdöntve, mert senki nem úszta a versenyszámot. Kész. Ez a Zsótér Bandi barátom és én, mi nagyon jóban voltunk örök életünkben. én most úgy hallom Magyarországon van. Visszaemlékezve rá, és ezekre a régi szép időkre én csak azt tudom mondani, hogy hát amikor arra gondolok és arról beszélek, mindig könyvbe lábra szemem.
Elérkezik 1956 nyara. Mi is történik akkor?
Az ávó az kezdett bezárulni körülöttünk, úgyhogy mi négyen, a Jósanyi, Fekete Gabi, a Pajar Karcsi meg én elhatároztuk, hogy ahelyett, hogy a biztos börtönt nézzük, megpróbálunk kijutni nyugatra. Akkor hallottam a sógoromtól, Szegedi Lászlótól, Pozsonyból megy egy sétahajó Dévénybe, és hogy ő szerinte egy úszónak, mint nekem, vagy nekünk, az volna a legegyszerűbb és a legnormálisabb disszidálási lehetőség elmenni egy ilyen kirándulásra a sétahajóval, és onnan beugrálni a Dunába. El is mentünk. Aztán esténként ott beszélgettünk odavalósi magyarokkal, és próbáltuk így hátulról megkérdezni, hogy miért megy az a motorsónak a sétahajó mellett, és azok mondták, hogy hát már volt, aki megpróbált beugrani a Dunába, és az a motorsónak oda ment mellé, fejbe verték lapáttal, és kihúzták, és elvitték. És gondoltuk, hogy ez nálunk nem fog így menni. És kérdeztük azt is, hogy és lőhetnek, vagy lőnek, vagy mi van, hogy van, és mint van. Mondták, hogy no, nem lőhetnek, mert a sétahajó az mindig osztrák felségterületen megy. Úgyhogy aztán a következő nap mi elhatároztuk, hogy beugrunk, és amikor a Fekete Gabi azt mondta, hogy uraim, akkor mi négyen beleugrottunk a Dunába.
Fekete Gabi kitűnő úszóedző volt, egy nagyon jó pajtás volt, Jósanyi volt úszóbajnok, később kitűnő vízilabdázó volt, és a Pajer Kacsi kerékpáros volt, akiről azért mondd el, hogy azért tanult meg úszni, hogy veletek kimenjen.
Csak azért, hogy mi meg tudjuk menekülni a kommunizmus karmaiból.
Szilárd nem túlzott, amikor szökésének okát említette. Ezt igazolja most Zsótér András, a számos sikert megélt úszóversenyző.
Szerinted miért vállalták őket a öngyilkossági kísérletet, ami hát végül is kettőjük halálához vezetett?
Talán az én letartóztatásom is hozzájárult ehhez. Engem január 9-én 56, január 9-én tartóztattak le, Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés. 6,5 évet, vagy 7,5 évet, fel nem tudja, mit kaptam. Azt hiszem, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ők neki indultak ennek az útnak, féltek, hogy hát elkapják őket. Én egy ilyen volt katonaiskolásoknak a szervezkedésében voltam benne, és hát szépen fölgöngyörítettek minket. Egyébként Szilárd Zoli is katonaiskolás volt, és ő tudott erről a társaságról.
Mi volt a bűnötet?
Nekünk csak az volt az elképzelésünk, nem akartunk se honvédelmi miniszter lenni, se semmi, hanem a politikai helyzet, nemzetközi politikai helyzet annyira változik, legyen az, aki az első pártitkát vagy ávost nyakon vágja az András úton.
Ha nem jön a forradalom, akkor neked éveket rád mögött kellett volna töltenem?
6,5 évet kaptam, vagy 7,5? A fene tudja, nem tudom. Valami ilyesmit kaptam, és első fokon, és már másodfokon nem is tudom, hogy mi volt, már nevettük a dolgot, volt azt hiszem szeptemberben. És még valamit csak azt akarom hozzani, én október 31-én szabadultam a csolnoki szénbányából, rabbányából. Én az első napokban nem is voltam itt a forradalom. Aztán részt vettem, Gyérec Attilától, azt hiszem hallottál, Kari, Kari, a Karomba halt meg a Dohány utcában. Gyérec Attil, az a forradalom költője volt, ő aztán életfogytos volt, vagy kegyelmes úr volt, valami ilyesmi.
Ki lőtte le?
Egy orosz tank beálltak, Rákóczi és Klauzál utca sarkán beálltak, és ő meg akart őket dobálni, benzines palacka. mert ott voltunk a Continental szállón, Attila, ne át ne menj, mert várj fél órát, sötét lett volna, ez a délután röppelé, vagy mikor volt. Hát tudok futni, hátralépett, elment, elért az utca közepét, és megszólt a gépfegyver a toronyból, és kapott 4-5 lövést. Félre múlva már sötét volt, már megint néztettem el az igazolványát, eljöttettem az édesanyjához.
Demeter Zoltánnal beszélgetek, Tokió Olimpia egyik hősével, akinek köszönhetően ugye olimpiai bajnokságot nyert a magyar vízilabda válogatott csapat. Ráadásul el kell mondanom róla, hogy ő kitűnő úszó is volt, és ha jól tudom, Torinóban 1954-ben tagja volt a győztes 4x200-as gyorsúszó váltónak. Arra kérlek, hogy emlékezzünk egy kicsikét Jó Sándorra, Szilárd Zolira, Fekete Gabira.
Ők a Fradinak a tagjai voltak. A Margit-szigeti sportuszodába estünk, ami azon túlmenően, hogy azonos medencébe úsztunk, egy bizonyos fokig össze is kötött minket, és ott sok alkalommal, különösen ugye a nyári időszakban, amikor versenyidőszak volt egyrészt, és volt lehetőségünk arra, hogy játszadozunk, ott nagyon sok játékot kitaláltunk, és ott az úszodában játszottunk. A Jó Sanyi különösen egy olyan srác volt, aki vagányul beszállt mindenfajta játékba, és kitalált mindenfajta dolgot ahhoz, hogy nyerhessenek, de és a Szilárd Zoliát, az mondjuk egy kicsikét idősebb volt már hozzánk képest, de mindenféleképpen ő is a játékos és a vicces dolgokban nagyon benne volt.
Most a Jó Sanyi vízilabdázóként milyen osztályzatot érdemelne tőled?
Legjobbakat tudom róla mondani. Hát én szerintem biztos előbb-utóbb a vízilabda válogatottba játszhatott volna.
Milyen volt a napunkra Fekete Gabiról?
Hát az egy aranyos gyerek, aki tulajdonképpen ezt a két nagy vagány úszósrácot kiszolgálta Tövérről hegyire, mindent megcsinált nekik, futtatták őt jobbra-balra, és nem utolsó sorban a viccelődéseiknek és a mókáiknak ő volt a tárgya.
Most pedig következzék újra Szilárd Zoltán 50 év múltán is a csehszlovák határőrök ellen szóló vádirata.
Hogyan sikerült neked megmenekülnöd?
Amikor beugrottam a Dunába, én rögtön lementem a Duna fenekére. Az egy olyan 3 méteres mély víz volt ott. Lementem a Duna fenekére, és marha szerencsémre ott láttam egy ilyen bitang nagy sziklát. Az a szikla az fele akkora volt, mint egy íróasztal. És abban a sziklában én berekapaszkodtam. Én nem csináltam semmit, én csak ott kapaszkodtam. És közben a Duna persze vitte a többi úszókat le délfele, és egy olyan 15-20 másodperc után hallottam a géppisztolyt. És én ott kapaszkodtam, és mondtam, hogy ja Istenem. És amikor kifutottam a levegőből egy olyan 1-2 perc után, akkor följöttem a levegőért, és láttam, hogy a Sanyi, a Fekete Gabi, meg a Power Karcsi, azok úgy lejjebb vannak, és ez a naszád, ez ott ment így körülöttük, körbe, és 3 pribét csak lőtte őket géppisztolyjából, és ez nekem egy rettenetes látvány volt, és akkor oda kiáltottam nekik, hogy menjetek le víz alá. És ezek a pribékek fölnéztek, és látták, hogy én ott fönn vagyok, de nem jöttek oda rögtön, hanem még mindig a barátaimat, gondolom addig, míg szitálmánál, mert lőtték őket, és akkor megindultak én felém, fölfele. És akkor én lebuktam a víz alá, és elkezdtem úszni ki a part fele, megint. Persze ők nem tudták, hogy hol vagyok. Kerestek, hallottam a motornak a zúgását. Aztán ők is kiszúrtak, hogy hol vagyok, és elkezdtek jönni én felém. A csónaknak a propellerje szétszaggatta a nadrágomat, engem szerencsére nem. A víz alatt voltam, és akkor szikláról én szépen fölkúsztam a vízszínéig, és akkor puri. Föl a töltésen, át a töltésen a másik oldalra. És még én mentem ott fölfele, 3 géppisztolyból okálták a tüzet, hála Istennek egyik se érte lengemet.
B. Károlynak, a magyar sporttörténet alapos ismerőjének, Gerencsér Jánosnak, az egykori kiváló bringásnak, és dr. Vég Oszkárnak, aki országúti kerékpárbajnokságot is nyert, köszönhetem, hogy az 1989-ben kiadott Embervadászok a Dunán című kötetem készítése közben sikerült eljutnom az élete nagy úszását élve átélt, és ennek az élményének is köszönhetően 50 évesen elhunyt Paier Károly özvegyéhez is.
Áldott jó ember volt, sajnos az volt a baja is. Jó szakember volt, repülőgép szerelőket képezett ki.
Mária néni drága, mit mondott magának a kedves férje, Paier Károly? Mi is történt 56 augusztusában?
56 augusztusában az történt, hogy ők elmentek valahol Pozsony, vagy hol volt ilyen verseny, kerékpárverseny. Ugye ő versenyző volt. És akkor ezekkel a barátaival megbeszélték, hogy ők diszidálni fognak, ott keskeny valahogy a Duna, hogy átúsznak, mindegyik jól tudott úszni. A férjemet ott tanították meg úszni, 2 hét alatt, amíg ott készülöttek, és megbeszélték, hogy átússzák a Dunát, úgy mennek át Ausztriába. Ahogy vizet értek, a határőrség már lőtt is rájuk, a csehszlovákok. Azonnal tüzeltek rájuk. Férjemet az ávó idehozta, itten ugye elítélték.
Mikor halt meg a férje?
1983. október 21. pontosan a születésem napján.
Mondott-e valamit a barátairól, akikkel annak idén a majdnem végzetes útjára kelt?
Nagyon szerette őket, rengeteget emlegette.
A Szilárd Zoli nem látogatta meg?
Nem, pedig nagyon szerette volna, rengeteget emlegette.
Amikor beszélgettünk 10-valány évvel ezelőtt, akkor ő említette, hogy a férje, amikor a barátairól és erről a majdnem végzetes kalandjáról beszélt, akkor azt mondta, hogy anyukám, én először akkor haltam meg, amikor ott a vízbe láttam, hogy lőnek.
Igen, igen.
Gerencsér János is tisztelte Paier Károlyban a mindig segítőkész bringást.
1948-49-ben sportoltunk együtt, országúti kerékpárversenyzők voltunk. Nagyon becsületes, karakám, jó haver, jó sportásnak az emlékét őrzöm meg róla. Későbbiek folyamán elkerültünk, mert én versenyeztem tovább a Karcsi barátom, úgy tudom, hogy abba hagyta egy időbe. Az eseményekről, amikről itt a dolog szól, nem sokat tudtunk, akkor nem hallottunk. Én is megszakítottam a kerékpársporttal egy pár évig a kapcsolatomat, és amikor újra meghallottam ezt az eseményt, nagy-nagy szomorúsággal töltött el. És akkor eszembe jutott, hogy gondolkodok, hogy a szabadság, mi a köszönés az volt a szabadság eltársak, hogy a szabadság a legalapvetőbb fogalmához tartozik, az ember, ugye már a jobbá sorsot, azt már egy pár évszázadban elhagytuk, hogyha valahol el akar menni, akkor szabadon mehessen. Na most a szabadság honába aknazárak, drótkerítések, szigorú rendelkezések, a határt nem lehetett megközelíteni, nem tudom hány kilométeres távolságban, már csak külön engedéllyel, akkor berlini fal egyebek. Nem tudom, erre van egy statisztika, hogy hány ember halt meg, akik nem voltak bűnözők, nem csináltak semmit, csak a szabadságjogukkal szerettek volna élni, hogy máshol keresenek megélhetést, hazától nekik nem tetszik az, ahol élnek. Hát gondolom, pár száz ember meghalt.
Vég Oszkárnak köszönhetem, hogy 1989-ben szó szerint rögzíthettem mindazt, amit Paier Károlytól hallott a csehszlovák határőrökről. Képzeld, Oszi, Valamennyünket szét akartak csapni a naszádjuk órával, ezért nagy levegőt vettem, hogy a víz alá bukjak. Amikor feljöttem, mintha egy rémfilmet néztem volna, láttam, hogy Szilárd után még akkor is tüzelnek, amikor már oszlák földön szalad. Amikor harmadszor fogyott el a levegőm, a két kezemet magasra emelve bicikliztem, mint a vízilabda kapusok szokták, hogy jó magasra kiemelkedhessek. Nem volt más lehetőségem, ha csak nem akartam volna nyomorultul elpusztulni. Azt hittem, hogy végem, amikor mellém állt a csónak. Beemeltek, félig agyonvertek, aztán bevágtak a naszát sarkába. Amikor partot értünk, berugdostak egy őrszoba félébe, ahol tovább ütöttek. Tűrtem, s közben azért imádkoztam, hogy ne idegen földön dögöljek meg. Meghallgatott az úr, nem remélt gyorsasággal adtak át a magyar határőröknek. Ők nem bántottak, hanem s ez piszokul jól esett. Megrendülten hallgatták beszámolómat.
Írta Martin Konna 2006. szeptember 13-án. Fekete, Jó, Pajer, Szilárd. Emléketek hasorgony a görcsös marok medermélyén, életfolyam örvényénél. Uraim, ez szó volt a jel, ami után úszni kellett, ám hogy csapdát állítottak, embernek se számítottak. Romokban vagy Dévényvára, megviselt a látvány egykor. Harcmeződön gazok nőttek, őrnaszádról gazul lőttek. Dunaérből spriccelt a vér, igaz szó, mint haltátogott. Víz vezette hangját messze, visszatér majd esőcseppbe.
Édesanyjának korai elvesztése után anyai nagynénje, Jó Sándor édesanyja örökbefogadott lányaként szerette Tubákné Jó Katalint, Sanyi pedig természetesen, mintha az édes testvére lenne.
Katika, milyen volt Sanyi mellett a maga gyermek és ifjúkora?
Ez az egy nagyon bohém, boldog ifjúság volt, mert följártak hozzánk a válogatott úszók, vízilabdázók, állandóan lejárhattam az úszodába, ott dobtak be az 5 méteresbe a vízilabdázók, följárt hozzánk a Kárpáti Gyurika, a Mitró, a Zsótér, ott ismertem meg a Szőke Katit. A Szőke Kati segített abba, hogy a 5. kerületi iskolába tudjak járni, ne a Pannonia utcaiba, oda kellett bejelenteni, és ők bejelentettek. Úgyhogy nagyon szép, mozgalmas élet volt, és a Sanyi pedig egy nagyon jó sportoló volt, rengeteget járt edzésre, de valahol nem értékelték az ő munkáját, soha nem úgy érvényesült, mint ahogy a tehetsége engedte volna.
1956. augusztusában, tehát amikor utoljára találkozott Sanyival, hová készült, milyen célból?
Egy válogatott vízilabda mérkőzés volt Pozsonyba, oda mentek ki, győztek, de ők egy páron nem jöttek haza a csapattal, hanem kimaradtak. Utólag kiderült, hogy a Dévényi sétahajóról járták az utat, és próbálkoztak azzal, hogy mikor a hajó az osztrák vizen van a farra, hogy ugranak, de ez utólag derült ki, hogy ők erre készülnek. Ebből a család semmit nem tudott. Az útnak a lényege az volt, hogy volt egy barátnője, aki argentin állampolgár volt, a szülei magyar állampolgárok. A Violetta nem vette föl a magyar állampolgárságot, és nem nagyon tudott itt érvényesülni, állandóan megkurcolták, fekete autóval jött érte az ávó, vitte, hozta, és a Violetta ki akart menni, és arra készült, hogy majd Bécsbe találkoznak. 1956. augusztus 19-én a római parton a Béke csónakháznál valaki hallgatta a Szabad Európa rádiót, és bemondták, hogy 4 magyar ugrott egy sétahajóról. Mivel a bátyám A Sanyi több napig nem jelentkezett, akkor kezdtünk el gyalakodni, hogy ő az egyik. Elkezdtük a hivatalos utakat járni, teljesen fölöslegesen, mert senki, de senki nem adott választ. Sem a határőrségnél, sem a rendőrségnél, sem a hajózási cégeknél. Egy nagyon jó indulatú ember a Mohartnál azt mondta, hogy írjunk az 52 révkapitányságra, ami Dévéntől Budapestig van, hogy hát ha valahol kivetette a víz. Rá egy évre, 57-be jött egy jelzés Kolozsnémáról, vagyis Kliska Neváról, hogy ott a révkapitányság egy vízbefulltat kifogott, és a pap állítólag eltemette. Akkor el kellett intézni, hogy kijussunk Pozsonyba, és ahhoz a répkapitánsághoz eljussunk, ahol kivetette a Duna. Oda eljutva nagyon nagy csalódás ért minket, mert az én bátyámat a hagymaföldbe temette el jóindulatulag egy pap. Az ismertségét onnan lehetett tudni, hogy volt egy ezüst úgynevezett döglánc, amiben belőle be volt vésve a Jó Sándor neve, és tudtuk, hogy alpaka öltönybe ment el, és annak egy darabját Kolozsnémán a pap megmutatta. A exhumálásnak elég nagy problémái voltak, mert csak úgy adta ki a szlovák hatóság, hogy vízbe fúlt. De a pap elárulta, hogy 52 golyóval a testébe tették be a hagymaföldbe. Időközben az is kiderült, hogy a legjobb barátja a Fekete Gabi, a Nabonga, azt is kivetette a víz, de a pozsonyak tisztességgel a zsidó temetőbe szabályszerűen szépen eltemették. Ekkor indult el a haddelhad, mert ki kellett exhumálni, érckoporsót kellett venni, elintézni, hogy mint vízbe fúltat hazahozzuk. Gönyűnél átvette a magyar halottas kocsi, és kiszállították őt a temetőbe, Rákoskeresztúrra. Rákoskeresztúron rendesen, tisztességesen eltemettük. De akkor jött a galiba, hogy azt a parcellát, ahova őt letettük végső nyugalomba, megszüntetik, mert kolombárium jön a helyére, és így a végső nyugalmát a hamvaival, a szüleivel együtt egy kolombáriumba helyeztük el. Az egész történetnek az a tragédiája, hogy sem a magyar rendőrség, sem a magyar hatóságok, a külügyminisztérium nem tudta elérni, hogy hivatalosan, mint agyonlőttet nyilvánítsák holttá. Ez a kálvária, ez ráment az én nevelőanyám a Magdának az életére, tönkrement idegileg, emberileg, hogy az egyetlen gyerekét, akit a világon a legjobban szeretett, nem tudta tisztességgel eltemetni. Úgy, hogy belássák, hogy 52 golyóval halt meg. Jelen pillanatban a sírt, vagyis hát a kolombáriumot én és az öcsém ápolja. Most csináltattunk új táblát, hogy Jó Sándor, Jó Oszkárné és Jó Oszkár, hogy mindenki tudja, hogy ott fekszenek egy kolombáriumba.
Katika, tudom, hogy nagyon szomorú dolog visszaemlékezni is arra, hogy hogyan élte meg a Sanyi anyja, édesapja, és nem utolsó sorban őt.
A Sanyi édesanyját bevittük egy kórházba, hogy hetekig altassák, hogy ne menjen rá teljesen az egészsége, úgyhogy a temetésre is orvosi kísérettel vittük ki, az édesapja pedig teljesen tönkrement bele. Nekem pedig az egész ifjúságom avval ment el, hogy kimehettem volna Argentínába, a másik nagynéném kivitt volna, de a nevelőanyám azt mondta, hogy azt akarjátok, hogy ne éljem túl. Itt maradtunk, és amíg élt, vele éltünk, és ápoltuk őt.
És úgy érzem, Katika, hogy nem is bánta meg, mert magában is a szeretet túlnőtt minden fájdalmon. Jelentkezett-e valaki az úszós vízilabda sportból, hogy azt mondja, hogy sajnáljuk?
Sajnos nincs tudomásom róla, hogy bárki is jelentkezett volna. Senki. A világon senki. Senkit nem érdekelt, mindenki védte a maga életét. Aztán jött ugye a forradalom, utána mindenki a világ minden tájára. Múltkor találkoztam a székelyével itt a bevásárlóközpontban, és mondtam neki, hogy én vagyok a Jósanyi nővére, azt mondja, a rohadtak megölték, sajnos.
Ha kalap lenne a fejemben, akkor levenném, mert legalább azért Székely Ivanyit mondott, hogy a rohadtak megölték.
Igen.
1989-ben adatokat gyűjtöttem a Embervadászat a Dunán című könyvemhez, és magát is megkerestem, ugye akkor Sanyinak az anyja már nem élt, és aztán azzal fogadott, hogyha egy kicsit előbb jöttem volna,
akkor az édesanyám is, vagyis nevelőanyám is megélte volna, hogy a fiáról valakinek eszébe jut könyvet írni, mert mint a megmétejezett világ, senki nem mert jelentkezni, hogy a Sanyival mi történt, mintha egy bűn lett volna az, hogy ő meghalt.
A Szilárd Zolinak ugye sikerült osztrákpartot érnie, ő Amerikában él azóta is, ő hányszor látogatta meg magukat?
A Szilárd Zoli, ahogy olvastam, többször itt volt 1956 forradalom alatt. Mi a Szilárd Zolit azóta se előtte, se utána nem láttuk.
Katika, Fekete Gabiról nagyon örülnék, hogyha mondana egy kicsikét többet.
Hát a Gabi az az életünknek teljesen a része volt, ahol a Sanyi volt, a Gabi is volt, egy áldott jó, jóra való, szeretetre méltó, segítőkész ember volt. Nem volt olyat, amit tőle ne lehetett volna kérni. Én nem hiszem, hogy az országban van még egy olyan hűséges, jó barát, mint ami ő a Sanyinak volt.
És ha akkor ő nem hal meg, ugyanúgy, mint Sanyi, maga szerint milyen edzővé válhatott volna? Mert addig is nagyon jó edző volt, tehetséges volt, szorgalmas volt.
A Gabinak az ember szeretete és a jósága biztos, hogy jobb edző lett volna.
És az a lelkész, aki ezek szerint 1957-ben Kolozsnémán ott volt, amikor exhumálták Sanyit, mit mondott még?
Ő annyit tudott mondani, hogy kivetette a Duna, 52 golyó volt benne, kettő biztos, hogy halálos, ami a koponyáján ment keresztül, egy a gerincén ment keresztül, a többi az csak adalék volt, de ilyen mészárlást nem hiszem, hogy látott még pap. Becsületére váljék, hogy megjegyezte, hogy hol van eltemetve, elföldelve, és becsületére váljék, hogy elmondta. Ő volt az egyetlen, aki elmondta, hogy 52 golyó helye látszik. Kiadott egy olyan politikai titkot, amit letagadtak, mert a Sanyi csak vízbe fultként lehetett hazahozni.
Sanyinak a nyughelyére kik látogatnak napjainkban?
A Sanyi nyughelyére csak a család látogat, senki.
Violetta, Jó Sándor első és egyetlen szerelme, New Yorkból hívott fel telefonon, hogy kiöntse általam önöknek a lelkét.
Rossz időben jöttünk, 51. január, akkor mentem a színiskolába egy évig, és onnan kirúgtak, miután imperialista jellegű voltam, meg kozmopolita, meg ez, meg az, és akkor elkezdtem énekelni, és csináltunk egy argentin számok, meg amerikai számok is voltak, és azt kezdtem az Annába.
Mikor ismerkedett meg Jó Sanyiba?
Hadd mondjam, a Sanyi vízi pólót a Fradiba. A Csapi leánya meghívott, miután jöttek haza hozzá sportoló haverok, és ezek között a Jó Sándor. Cirka 19 évesek voltunk, és én lopva néztem a Sanyit, és úgy gondoltam, hogy rám se tekint. Másnap este beállított az Annába. Én rövidesen kezdtem járni a sportuszodában, a Apollo meccsekre. Első szerelem mindkettőnknek. Sanyi az egy rendkívüli okos fiú volt, vidám, jóképű és nagyon becsületes. Nem is tudtuk elképzelni azt, hogy ne lennénk együtt. Ő adott nekem egy szép gyűrűt, amit má is hordok. És én adtam neki egy ezüst karláncot, a neve bevésbe. Ennek nagy lett a jelentősége.
Violetta, tulajdonképpen a szülei miért határozták el magukat, hogy hazajönnek Argentinából?
Akkor azt hitték, hogy ez most egy új világ lesz, és hogy imádták Magyarországot, miután ők románok lettek sajnos. És
erdélyek?
Hát persze, erdélyek. És egyszer csak jöttek a románok, és ők románok lettek. Szóval ők elmentek a Romániából, utálták, és úgy gondolták, na most megyünk Magyarországra.
És én maga hol született, Violetta?
Én Buenos Airesba születtem. De én magyarul beszéltem, mielőtt spanyolul beszéltem, és a szüleim által imádtam Magyarországot, mert más sem hallottam, mint hogy milyen rémes volt, mikor egyszerűen jöttek a románok, és kirúgtak minden magyar, és románokat raktak oda, és ezt csak szégyeltek magukat, mikor be kellett írni a papíraiba, hogy ők románok. Ők nem románok, ők magyarok. Szóval ez minden sokat tett, úgyhogy én nagy magyar voltam, de most még nagyobb magyar vagyok. Mikor megérkeztem, akkor még fiatal voltam, akkor 17 éves voltam. De most már nagy magyar lettem, mikor végigéltem a Magyarországon a forradalmat, amiben én is részt vettem, és akkor tényleg menjem kellett. Nagy-nagy-nagy magyar lettem.
Mikor, milyen körülmények között találkozott az életében utoljára Sanyival, és mi történik ezek után?
Augusztus 1956-ban szüleimmel elutaztunk Temesvárra családi látogatóban. Éppen akkor ment a Sanyi a csapattal Pozsonyban pólózni. Ő elbúcsúzott tőlem a pályaudvaron, és azt mondta, itten várnak, mikor visszajössz. Soha többé nem láttam. Akkor kezdődött a borzalom, mi történt, várakozás, hírek. Szüleimmel kimenekültünk New Yorkban, még mindig reméltünk. Februárban az apám sírva fogadott, és mutatta Jónéni levelét. Megtalálták Kolozsmén a temetőben, és nem is a temetőben, vagy kívül, temetőn kívül, szegény Sanyit. A nevét tudták a Karperec által. Szintén a nyakán lógott egy vízmentes kis zacskó az én fényképeimmel.
Mi lett ezekkel a fényképekkel?
Nálam van most. Szegény anyja az, hogy nem őrült bele, majdnem, hogy beleőrült. Közben én itt voltam, és minden lépést, mindenről tudtam, és szörnyen sokat sírtam. Szóval nem is tudom elképzelni, hogy 50 év elmúlt, és nem sok különbség van. Ahogy 5 év után még mindig üldöznek a borzalmas álmak. Vágyom vele beszélni, mindig azra mondani neki, milyen rémes ez a fájdalom. De ő nem akar se látni, se hallgatni engem. És akkor mindig úgy maradt, hogy akartam valamit mondani, és valamit mondani, hát kezd közölni vele, és nem tudtam. Szóval azért is van az, hogy mindig azt mondja, akarok, hallgass rám, akarok valamit mondani. Hogy milyen borzalmas, hogy mennyire szeretlek, és milyen szomorú vagyok.
Most megye úgy, hogy egy csoda folytán újból 19 éves az Annába énekel, a Sanyi már szereti magát, maga is szereti őt. Mit énekelne neki?
Álltam a hidon, és valamit fellázadt bennem, és aképed elengedte a kezem. Hullott lefelé, és én csak kábultan néztem, hogy elviszi a víz, örökre elviszi a víz, ha vindulán, elindult egy könyv, aki után.
Vajda Ferenc, az egyik legnevesebb dunai hajós kapitány, a Folyami Hajósok Szabad Szakszervezetének nemrég leköszönt elnöke, olyan csattanóval zárja a hallgatóinknak szóló mondani valóját, amely alig hanem sokaknak csal könnyeket a szemébe.
Gönyű az egy tradicionális hajós község, és hát nekem is mondanom sem kell, anyai ágról, apai ágról mindenki folyami hajós volt, és hát jellemző rájuk gönyűiek, azok a felső vonalú hajósok voltak, és sajnos az történt, hogy 44-ben, mikor már az amerikaiak elkezdték a Dunát elaknásítani, az SS az pedig hajtotta a magyar hajósokat, akkor elsőnek édesapám 44 augusztusában, az futott aknára ő, tehát 48-ban, amikor emelték ki a hajót, akkor találták meg. Nagypapám ezt követően szeptemberben futott aknára, szintén az amerikaiak által bedobott aknára, ahol az édesapám felrobbantott. A nagymamámnak a testvérje volt a főkormányos, szintén. Unoka bátyám az matróz volt ott, szintén őket megselelték, mert a légnyomás kidobta őket a robbanás következtében, és sajnos ők a Dunába nem kerültek el. Most már felnőtt fejjel visszanézve, ezek rettenetes tragédiák voltak. De létezik-e még ennél is rettenetesebb tragédia? Mert itt azért valami esély volt, futunk aknára, vagy nem futunk. Volt, aki megúszta. Van-e ennél az ön számára még elképesztőbb tragédia? Hát amit már a kommunizmusnak tudok, szocializmusnak tudok be, hogy személyhajózást indítottak a csehszlovákok is, a románok is, a jugoszláv közös határon, és ott olyan személyhajók közlekedtek, amiknek az elejébe, végébe és a közepébe gépfegyverrel felfegyverzett katonák voltak. Egy kalickába volt a nép zárva, és ez Pozsony-Dévény között közlekedett, ami egy bizonyos szaka, 74-es olyan kilométerig, ez nem mond nyilván semmit sem, addig közös határ volt. Most négy sportolónk, ők megbeszélték, hogy majd ki fognak ugrani még az osztrák, csehszlovák közös határnál. Szörnyű dolognak tartom, amikor védtelem, már se háború, semmi nincs, akkor ilyen polgári és sportolókat meggyilkolni, mert ez gyilkosságnak tekintem. Ön, aki hajós dinasztia tagja, vérbeli hajós, mit tudna tenni annak érdekében, hogy a magyar hajósok kifejezzék a részvétüket? Azok iránt, akik meghaltak ott ketten, Jó Sándor és Fekete Gáborról van szó. Mi eddig is nem publikáltuk a dolgokat, mi, magyar hajósok, eddig is az évfordulón, hogyha amelyik hajónk ott ment, egy koszorút vagy pár szál virágot beledobtunk a Dunába. Én meg vagyok döbbenve, hogy a magyar sportegyesületek nem emlékeznek meg ezekről a gyerekekről. Mi, akiknek semmi közünk nem volt ezekhez a sportolókhoz, mi a tragédia óta mindig felvállalva azt a veszélyt, hogy esetleg ezért minket megbüntetnek, amiért megemlékezünk ezekről az áldozatokról. Mindig koszorút vagy virágot, attól függ, melyik hajónk volt ott, mi, amelyiken én hajóztam ott mintegy 20 éven át, mi egy kis koszorút dobtunk bele a Dunába. Áldja meg az Isten a magyar hajósokat, és ön, kapitány uram!
Év múlt el azóta, hogy a magyar dunai hajósoknak hála sok szál virág és koszorú kezdett el úszni Dévény várának vonalából lefelé a Dunán, emlékeztetve az ott 1956. augusztus 19-én a csehszlovák határőrök által szitává lőtt Fekete Gábor úszóedzőre és Jó Sándor vízilabdázóra. Ahhoz azonban, hogy maradandóbb emléke legyen félszáz esztendő távlatából is, tiszteletet érdemlő szabadságvágyuknak, arra nézve kínált számomra követésre méltó megoldást, segítőkészségből már többször jelesre vizsgázott három honfitársam. Köszner Henrik, Jó Sándor egykori úszóedzője, akit éppen holnap, október 24-én köszönhetek én is a 96. születésnapján, Gombosné Rózsika, aki a magyar dalok művészi előadásáért New Yorkban is osztatlan sikert aratott, és Lenti Pál, nyugállományú alezredes, a sajnos már csak volt Dunai Honvéd flotilla katonája. Ők javasolták, ha már a magyar sportvezetés részéről mutatóban sem akadt olyan, aki az 50 évvel ezelőtti tragédiát követően a lemészárolt két sportoló hozzátartozóinak a részvétét nyilvánította volna, közadakozásból állítassék méltó helyen emléktábla Fekete Gábornak és Jó Sándornak.
Requiem négy magyar sportolóért. Embervadászat a Dunán. Martinkó Károly dokumentumműsorát hallották. Munkatársak voltak Takács Anna Mária, Szűcs Péter és Vég Györgyi. A hangfelvétel 2006-ban készült.
Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen.
A felvétel 2006-ban készült, és legutóbb 2010. július 31-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kornis Mihály olvassa fel novelláját.
Dunasirató. Nekem a Dunáról a hullák jutnak eszembe. A hullák. A hullák. Azok az emberek, akiket 1944-ben a rakpartra kísértek, és aztán belelőtték őket a vízbe. Akkor én még nem éltem. De ha éltem volna, engem is bizonyosan belelőttek volna. Olyan körülmények között bujkált Kornis Katalin, hogyha a fiát is megszülte volna már, hát nem éli túl a hungarista felszabadulást. Nem éli túl, mert a rakpartra kísérték volna őt azok, akiket nyilasoknak szoktunk nevezni, oda kísérték volna velem együtt, és szépen megkértek volna engem is, hogy vegyem le a cipőm, és vegyem le a téli kabátomat, és látnom kellett volna az én szép fiatal édesanyámat, a félelemtől és a hidegtől reszketve, egy halálra ítélt, sziszegve átkozódó, önnön tehetetlenségének gyűlöletétől is mart, eszeveszett tömeg közepén, amint talán sikoltozva rángat, és be akarja fogni a szememet, hogy ne forduljak hátra, és ne lássam a puskákat, az állhoz emelt puskákat. De igazán fölösleges, feltételes múlt időben beszélni erről a meg nem történt történetről, mert még az a látszat keletkezhetik, hogy nem történt meg. Holott megtörtént. De még mennyire, hogy megtörtént? Sokkal inkább megtörtént, mint például ez az este itt, amiben mi most részt veszünk és előadjuk magunkat, mint jól nevelt fiúk, ordivarié. Mert én 1959 óta tudom, hogy 44-ben zsidó kisfiúként én is ott voltam a zsidóparton, és engem is belelőttek a zsidó Dunába, minden ismerősömet belelőtték, akiket szerettem, azokat mind. És nem csak Radnótit, hanem Petőfit is, és Széchenyi Istvánt, és Nagy Imre urat, Battyányi Lajost, és Raúl Wallenberget, és Weiss nénit, és Weiss bácsit, és József Attilát, meg mindenkit, aki vérben úszva eltűnt, Dózsa Györgyöt és Mauthauseni Magduskát, meg azt a két tankos szénnégett ruszkit az Astoria előtt, aki szeretett, és megsimogatta a fejemet nem sokkal mielőtt szénnégett volna. És a házunk előtt letartóztatott viharkabátos egyetemistákat, akik szóra méltattak a kapuőrségen, amikor pár nappal előbb engedély nélkül kiszaladtam hozzájuk nézni a dolgokat. És most mindenki ott volt a Dunában, 59-ben ott volt a Dunában, mindenki, aki jó volt, aztán elveszett, mind ott ringatóztak a zsidó Dunában. Szóval ez az egész úgy történt, hogy 59 novemberében kimentem a Dunapartra bombát halászni, mert az osztályunkban elterjedt a hír, hogy az Erzsébet híd rozsdás roncsai mellett a rakpart alatti kövek közt érdekes tányérbombák meg csíkozott kézigránátok úszkálnak a vízben. Ide figyelj csak, belenyúlsz kézzel és tunkolsz, tel is, de teli van bombával a part, aztán azt csinálsz velük, ami édes jól esik. Például fel is robbanthatod, vagy hazaviszed és kassán ketyeg majd az ágy alatt, mint a Wecker óra. Iskola után, fal mellett osonva, összes bűneim teljes tudatában lehódalogtam egyedül a rakpartra, és ketyegő szívvel komolyan azt figyeltem, hogy nem követnek-e pufajkás nyomozók például, vagy mit tudom én. Te, sötétben bujkáló ellenforradalmár, reszkes! Dagi zsidótestemet levonszoltam a vízhez vezető lépcsőn, megállt a szél, délután 3 óra volt, a fenekem alá tettem a tornazsákomat, és néztem a vizet. És lassan megnyugodtam. Így vagyok. Itt vagyok. Az ég olyan, mintha belehánytak volna. Koszos tej, fullasztó, ránk szorított rongy, összefüggő fenyegetés. A fény nem jön le, nem akar már. Szétfolyó, sűrű nyál. Mostanában ez van. Az ég a földtől elvágta magát, slussz, skubizni tilos, nekem egyébként semmi közöm hozzá, vagy ki tudja, franc se tudja, jaj, megmozdul a víz, benyol a kövek közt, vashulladékok belsejébe locskol. Itt aztán szépen van mindenféle bomba. Tényleg, amerre nézek, csupa bomba. Kőbomba, vasbomba, tárnyira alakú szörnyetegek, zöldiszappal telenőtt valamik. Hogy veszem ki? Hát hogy veszem ki? Széttép, mint a szart. Nagyon veszélyes ez az egész. Meg kell gondolni, ember, mit csinálsz? Sárga a Duna. Sársárga. Katona sárga. Nagyon csúnya, nem szép. Középen nyugodt, de a szélén sír, olyan, mint egy öreg ember. Tele van, megy, mert megszokta, lassan, előre, hidegen fortyog, magába beszél. Virtigli, tropacsek, hol a kamáslim? A derekánál surrogva örvénylik a víz. Sok a dugulás, na, mert rejteget, nehezen bírja viselni magát. Zsugori, zsidó, na, most ott kiokádja, ott is, jönnek föl a ronda ruhák, a zsidó mankók, a szökevény kabátok, szétvérzett pólyák, nyomorék, ékszerek, jé, mennyi minden, mennyi minden. Hát mi ez? S felpattanok, felugrok, ég a pofám, a karomat pörgetem izgalmamban, mert a folyó közepe kipúposodik, keringnek százával a zsidó mártír holmik, templomi kiskereskedő kalapok, felpuffadt szegény kardigánok, megdagadt kombinék, meg agyonlőtt egyetemista cipők, és sírni való magyar zászlók, rejtegetett Kossuth címerek, meg azok a szép, ingyen osztogatott két kilós kenyerek, belekifordult héjas maradéka, mind ott táncol a fehér sáros habban, bőgve és bugyogva, egymás hegyén hátán, és újra föl, és újra le. Apám, micsoda örvény, micsoda zsidó tánc, micsoda tumultus, de hisz az nem lehet. Hát le kellett vetkőzni mindenkinek. Hát emlékszem, hát engemet megöltek, egyszerűen belém lőttek. Nálam nagyobbak belém lőttek, nem is tudtam jól odafigyelni, pedig akartam. Mindenkit megöltek, le kellett vetkőzni. Az egész házat megölték, le kellett vetkőzni. Megölték a szabadságharcot. Hajnalban jöttek, lángágyúval betörték mind a két kaput. Én éppen aludtam, és álmodtam egy nagy sötét lukat, a luk aljáról fény szállt fölfelé. Fordítva ömlő sugárzó eső, amibe belevágytam, de nem mehettem el, mert odakint rám bíztak egy papírdobozt, amiben sok pénz volt. Úgy nézett ki, mint a járókelők pénze. Az adimozi mellett, azon a széken, a doboz. Valaki azt mondta, vigyázz rám, ittyú, és akkor nekem ott kellett maradnom, de legszívesebben beugrottam volna. Be a fénybe. Holott, ami abba belekerült, kék gázzá vált a szemem előtt. Sok járda szemét például, amit arra vitt a szél, meg különféle kisebb állatok, madarak, egerek, és egy rózsaszínű, de felébresztettek. Gettóhajnal, genyhajnal, szürkés genyvilág, szétrúgott szobák, papírkofferek, sáros szőnyegek. Minden ott maradt. Ott maradt, és elhallgatott mögöttünk. Klik-klak, pont. Féke. Ennyi az egész. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, aki engem látni akar. Aki engem látni akar, nézhet. Majd én is nézem őt. Mi most úgy menetelünk a halálba, mint a katonák. Nektek meg csak sonfordálni szabad a járdán, és nyalogatni a szájatokat. Mi meghalunk a magyar szabadságért, ti meg itt maradtok. Nem tudom miért. Szemlesütve újjal mutogatni? Gyászolni és nevetni? Ezek a hallgató, gyáva pesti házak, alamuszi tetők, galambos ablakok. Hát minden így marad, és ennyiben. Itt fog nélkülünk tovább virulázni? Mi persze trappolhatunk le a Dunapartra, mert nem segít az ENSZ. Hiába ígérte apu, nem küld csapatokat. Részemről rendben van. Én anyám kezét fogom, ő azt hiszi, nem tudom, pedig én tudom. Hát majd kibírom. Mondjuk lehettem volna világfi. Arra készültem, hogy az legyek. Egy vándorló szabadság, aki ingyen osztogat a népnek kenyeret és kacsát, most ehelyett majd a ravaszdi árulók uralmuk alá hajtják édes kis hazámat. Fidonc! Én ilyen helyen nem akarom érezni magam. A bajszok, a szalutálások, a hadonászások. És ezek a lopások, a sunyi cserék. Egy esti Budapest helyett az esti hírlap, egy szabad nép helyett
a Népszabadság, népakarat helyett meg a népfasza, a hőbörgő pékszava. Hát engem ez így már nem érdekel. Lakcipőmet az aszfalthoz verem, és nagyon kínos a halálba menés, de mi viszont vállaljuk a dolgot. Ki akar már németül tanulni? És ki akar itt oroszul tanulni? És ki akar itt már bármit is tanulni? Hát csak menjetek szabadlábon a napközibe örökké. Ott terem a babfőzelék, meg az NDK-dia, meg a hazugság. Mi inkább meghalunk. Most! Tél! Most! Tél hideg! Jeges délelőtti hold, legyintő levegőrongyok, fehér túlparti hóköd, nagyon hideg! Le kellett vetkőzni mindenkinek. Nem fog fájni, szégyellem magam. Nem fog fájni, itt az egész ház. Mesztelen vagyok. Itt az egész ház. Meg kell dögöljünk, valaki mondta. Meg lett mondva, végrehajtani. Tudtam előre. Apu háta világít, apu kövér háta. Zsíros zsidók, meg lett mondva. Hogy néztek ki? Meg lett mondva. Fertig, tessék előre hajolni, mint egy uszodában. Hája zsidók a zsidó uszodában. Vannak soványak is. Nagymama sovány, nincs igazság, vannak soványok is, ne éri hozzám, adjál békem, kattog a kakas, nem tudok egyetlen jó zsidó imád se. Isten áld meg a magyart, hát ez nekünk nem sikerült. Most már mindegy, győztek a faszisták, konyec film a véreim, magyar proletárok. Tudtam előre, a combomon már jön le a pisi. Most le fogunk halni, a Dunába lesz halva, mindenki nagyon is bele lesz jól halva, Nukufix baby, semmi se leszünk. Most már lőhetnének? Mindenki visít, már mindenki pucér, már mindenki sehogy sincs. Eisler bácsi is mellettem sehogy sincs, mint egy élő tészta. Mint egy élő, dülöngélő, puha fehér tészta. Ez egy állókínzás, a leflattyogó vén zsidó húsok, a kiröhögött szargörbe gerincek. Mami, mamikám, azért is éljen a szabadság, Rákóczi hadnagy a lőj! Most meleg. Most elért. Bennem van. Mindenütt meleg. Forró és bugyborékol. Jó. Sötét. Leírhatatlan. És ahogy így 59-ben magamat temetve néztem a vén Dunát, először láttam életemben nem ronda ruhákat, kísérteteket, vagy hogy mondjam. Feljöttek a víz tetejére a rokonaim, ott ingatóztak a zsidó Dunában, talpig felöltözve, gondoltam is rögtön, halhatatlanul. Mind akiket szerettem, a nagy klasszikus költők és szabadságharcosok, az átlőtt homlokú egyetemisták és gyerekpartizánok, meg azok a munkaszolgálatosok, azok a muszosok, és én is, igen, akármilyen hihetetlen, én is, és anyu, és apu, és az egész ház, a sársárgán fortyogó folyóközép örvénykútján fölkeveregve kivigyorogtunk egy másik, untig ismert és megfulladt életből. Ott bohózkodtunk egymás kezét fogva a víz tetején, és Lábújhegyen táncoltuk a temetetlen kánkánt, a bakkancskeringőt, meg a sáros tangót. Együtt, illetlenül, popó mutogatva, röhögve, rongyosan és disznószabadon nektek. Vagyis hát csak nekem, mert nem látta más, bár ideglázban nézelődtem körbe, hogy nem áll-e meg a kettes villamos, és nincs-e már jókor a csődület a korzón, s nem értettem, hogy hogyan lehet, hogy nem történik semmi, hiszen itt vagyunk. Itt van Petőfi, és a seggét pacskolja Pestnek, és mindenféle Weissnéni kezét simogatja, és akkor átköp a Gellérthegyre, hogy ködbe borul, és azt kiáltja, hogy a kurva anyját. És szemérmetlenül csókolózik az összes statáriálisan felakasztott nővel, akár zsidó, akár kalauz. Mind itt vagyunk, és rendetlenkedünk, és nem félünk semmitől, szarunk az egészre. Ismétlem, aranyvirágokat szarunk a Dunára, hogy végre szép legyen, hogy meggyulladjon, hogy végre más legyen. Széltében hosszában együtt lögdösödünk a hamujég alatt a párás levegőben, én és a Lovassi, és a Veselényi, és a nagyanyám, és Radnóti, és Balassi Bálint, és az apám nővére, és a Nagy Imre, és a tankokban szénné égett szegény kicsi ruszkik, egy szóval az egész egyesült magyar zsiragóga, aki az enyém, most együtt mulatunk, feltámadva és ragyogva, mint a nap, és egyszer csak Petőfi kiadja a jelszót. Bassza meg az Isten! Irány Budapest! És felszáll az égre a megölt zsidóság, felszáll az égre, halott Magyarország. Eltakarjuk Pestől a napot. Aztán csak zuhanunk az utcákra, mint a bánat. S én sikoltok az örömtől, mert úgy tör ki a botrány a város minden pontján, ezer-ezer helyen. A november 7-et éri villanyújság megállás nélkül villogja. Hazugság, 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 hazugság. És káromkodni kezdenek a köztéri szobrok. És lángra gyullad minden utcatábla. És rázza magát minden középület, mintha viszketne, vagy mintha fájna. És hordóban érzi magát minden hivatalnok, és elhányja magát minden telefon, és felmorajlik az üres Népstadion, jajgatva ordít benne a nagy semmi. És térdre borul az összesi hárókelő, és a rádió szünet nélkül bocsánatot kér. Bocsánatot kell kérnünk, kedves hallgatóink, mert bocsánatot kell kérnünk, kedves hallgatóink, tudnék, az történt, hogy bocsánatot kell kérnünk. Bocsánatot kell kérnünk. Bocsánatot kell kérnünk. És a városban csecsemők veszik át a hatalmat, és minden rendőr fejéről leesik a sapka, és halottak állnak sorban a közértben, és halott húst kérnek, és halott kenyeret, és halott pénzzel fizetnek a kassza előtt, és tömegben szállnak fel a halott buszokra, és minden autóbusz karambolozik. És így lassacskán feltámad egész Budapest, és együtt élni tanul halott önmagával. És nem lesz rajta úrrá soha többé senki. Hát, ezt csak úgy láttam ott a Dunaparton akkor 1959, és igazság szerint nagyon megijedtem. Már iszonyodtam az iszapos víztől, a szürke hamuégtől, a sunyi gránátoktól a sáros víz alatt, s hazaszaladtam csurom vizesen, és lélekszakadva felhívtam az édesanyámat, az uglói kenyérgyár egy alkalmazottját, hogy hullák vannak a Dunában, mama, élő beszélő hullák, itt vannak, félek. Ő meg azt mondta, ne félj.
Kornis Mihály olvasta fel Dunasirató című novelláját. Szerkesztette Szebényi Cecília, rendezte Magos György. A felvételt Pacári Károly, Rozemman Péter és Szarka Szilárd készítette 1995-ben és legutóbb 2003. június 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Kródi Gyula, dunai életmentő. Abban a korszakban, amikor a boldogtalan szerelem úgy esett az ember fejére, mint régi háztetőkről a cserép szeles időben, éldegélt az óbudai parton egy Drabcsik nevű öreg hajós legény, aki abból élt, hogy megmentette azoknak az életét, akik a Dunában a halált keresték. Hívjátok Drabcsikot! Hallatszott a vészkiáltás, akár az óbudai parton, akár a Margit-szigeti oldalon, amikor egy-egy leányzó vagy asszonyféle azt hitte, hogy nem bírja tovább az életet. Végig futamodtak a parton, mintha csodálatos hang hívogatná őket a folyamból. Azután úgy úsztak tova a vízzel, mint leszakított virágok, vagy öreg fatörzsek. Mindennapi dolog volt ez. Drabcsik a pesti kocsmában felhörpintette búfelejtőjét, ráúszította bocskorait a csónakának, az evezőt bizonyos babonaságból megforgatta a feje fölött, aztán kérdezte, hogy merre. A parti népség, gyerekhad asszonyféle sikoltozva mutatott a Dunára. Ott vitt a víz valami piros kalapot vagy rongyos kendőt. A közhiedelem szerint Drabcsik akkor volt a legjobb életmentő, amikor részeg volt. Más világias volt ilyenkor az arca, könnyes a szeme, a szuszogása, mint a cethalé. A hajós, részeges leheletét megérezték a halak a Dunában, és a borszagra a vízszínére gyülekeztek az örök vízivók, segítették vinni, tolni Drabcsik csónakját. Sok ember életet megmentett Drabcsik, mint valami hozzáértő orvos forgatta, bíztatta a haldoklókat, nyomogatta a szívük gödrét, komolyan felszólította az élet szökevényeit a visszatérésre. Egyszer egy kisasszony, aki a szigeti partokon eszeveszettségében végigfutamodott, hogy valahol megtalálja az utat, amely neki volt kijelölve a halál felé, sehogy sem hallgatott az életmentő buzdítására, vissza-vissza ugrott a habok közé a rozoga csónakból. Úgy dobta magát, mint a rák, összefonta a hátán a két kezét, hogy ahhoz se nyúlhasson a hajós, s két lábát is egymásba kulcsolta. És így küszködve, vergődve a makacs életmentővel, mindig távolabb bűzte a csónakot a homokparton összegyülekezett közönségtől a Duna belső sodra felé. A Dunának itt már olyan nyomása van, mint az átoknak. Úgy hömpölyödik előre a folyam, mint a végzet. Nincs megállás vele szemközt. A kisasszony harmadszor is a folyamba ugrott az életmentő csónakjából. Drabcsiknak csak éppen annyi ideje volt, hogy a hölgy haját elkapja. Így tartotta egy darabig a vízen, amíg a csónakot lefelé sodorta a hullám. Szőkehaj tekeredett a hajós, napbarnította kezére. Finom, élvetek hajszálak, amelyek tegnapig talán oly hiúsággal díszelektek, mint a pávatollak. A hajtűk, amelyek a vízbe potyogtak, melódiákat, szép zenéket hallottak a fejecskéből, és hátul a kis koponyában csak tánc, vidámság, életöröm kis képecskéi éltek, amíg egy napon hiúz módon besurrant oda a halál gondolat pondrója.
Utoljára kérem, hogy kapaszkodjon a csónakba, szigorgott a hajós.
Eresszen el, vén szamár, nyögött vissza a kisasszony. Micsoda város ez, ahol az embert meghalni sem hagyják. Drabcsik kezét már égetni kezdte a hajfonat, mint valami csuszamló kötél.
Ha megmondja, hogy miért akar meghalni, elmehet.
A leányzó az egyik kezével a csónakba kapaszkodott.
Jól van, megmondom. Szerettem, és megcsaltak.
Engem is, felelt Drabcsik.
Sokszor megcsaltak, mégis itt vagyok.
Elhagyott a szeretőm, a kedvesem, a minderem. Nincs már miért tovább élni.
Elhagytak engem is, replikázott a vénhajós. Ott hagytak a Stefanek kocsmájában, mint egy összetört hordót.
Gyermekem volt, aki meghalt.
Gyermeket hoz a gólya újat is.
Szegény lettem. Elveszítettem a vagyonomat. A nyomor és kétségbeesés vár rám, ha visszavisz a partra. Nincs se Isten, se ember, aki segíthetne rajtam.
Nehezen keresem én is a mindennapit, mégis itt vagyok, szólt a hajós.
Embert ölök. Legelőször magát gyilkolom meg, ha el nem ereszt. Beleharapok a torkába, kikaparom a szemét, kiásom a szívét, megölöm a gyermekét, ha van valahol. Eresszen el az Istenért!
Drabcsik két kézzel fogta a hajfonatokat, mert a hölgy ismét rugdalódzott, hadonászott.
Szerencsére Drabcsik e napon alaposan részeg volt. Először az egyik kezével, aztán a másikkal ütötte arcul a kisasszonyt. A porcelán arcocskán alapos nyomot hagytak a pofonok.
Hely, nincs itt senki, aki egy úrinőt megvédelmezne egy brutális paraszttól, kiáltotta teli tüdőből a kisasszony.
A Margit hídig fogom verni, dörmögött egykedvűen a hajós. Ott pedig átadom a rendőrnek.
Fölemelte a kezét, és újabb pofonokat mért le a vízben úszóra. A halni vágyó hölgy először visszavagdosott, a Drabcsik orrát szerette volna elkapni, de a hajós jó messzire tartotta a kontyos főt. Még pár újabb pofon. A vízitündér karjai lehanyatlanak, és egy síró, gyermekes, riadt hangocska kegyelemért esdekel.
Visszajön a csónakba, vagy nem? Üvöltötte Drabcsik most már belemelegedve a verekedésbe.
Visszajövök, siránkozott a hölgy. Belekapaszkodott a csónakba, és a Drabcsik segítségével vizes ruháiban felmászott, felemelkedett a Dunából. Ingott, táncolt a csónak, de nem fordult föl. A hölgy a csónak végében sírdogált. Drapcsik az evezőhöz nyúlt. Csak arra kérem, zokogta a hölgy, hogy senkinek se szóljon arról, hogy megpofozott a vízben. Menj, dörgős, menj kőbe, csak a kezemet bírnám, mormogta Drapcsik. Még jobban megmenteném az életét. Tudom én, hogy mi az udvariasság.
Krúdi Gyula Dunasirató című novelláját Pap János olvasta fel, rendezte Bence Zsuzsa. A felvétel 1975-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.